ደቂን ንቤተሰኩሉ ብሓደ ምዃን እዚ ነገር ብጣዕሚ እንዳረሓቀ እዳረሓቅና ስለዝኸል ንፈልጦ ነበርና ባህልን ድማ እዳረሳና ስለዝኸልና እዚ እቲ ኣምላኽ ተውፀና ዓዲ ግብፂ ደገ ወሲድኩም ንብሀበ
Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5771. Nisan hó 19-e, a polgári naptár szerint 2011. április 21-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, Moadim Leszimcha, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Fény derült, hogy hogyan semmisítette meg Izrael 2007. szeptemberébe a titkos szír atomprojektet. Az egyiptomi vezetés fáradhatatlanul próbálja kibékíteni az egymással rivalizáló Fatah és Hamasz terrorszervezeteket. Súlyos humanitárius válság van a gázai sávban, nincs kellő mennyiségű arany a Hamasztánban. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják, és most a részletes híreink. 2007. szeptember 6-án külföldi média források szerint 8 izraeli vadász repülőgép indult el állítólag Szíria irányába, és legalább 4 izraeli harci repülőbe is hatolt a szír légtérbe. Attól a pillanattól kezdve, hogy az izraeli gépek beléptek a szír légtérbe egészen Izraelbe való visszatérésükig, egy pillanatra sem fedezték fel őket a szírek. A legmodernebb orosz fejlesztésű iráni pénzből vásárolt szíriai radarok nem jelezték az izraeli gépeket, pedig az orosz légvédelmi rendszer, melyre oly büszke volt addig a szíriai hadvezetés, valóban nagyon modernnek és jó minőségűnek, megbízhatónak számít. Csak a lopakodó típusú repülőgép képes kijátszani ezt az orosz hadi légvédelmi rendszert és radart, hogy sikerült kivitelezni, mégis az izraeli gépekkel a behatolást az F-15-ös és F-16-osokkal, melyek nem lopakodók. Hogy lehet, hogy az izraeli gépeknek sikerült zavartalanul nem csak bejutni a szír légtérbe, majd lebombázni a szír atomreaktort, hanem sértetlenül visszatérni Izraelbe, kérdezték sokan a sikeres akció után. Az amerikai katonai lapban, az Aviation Week-ben most megjelent cikk megoldást kínál a rejtélyre. Egy izraeli fejlesztésről van szó, melyhez hasonlón dolgoznak az amerikaiak is, csak hogy az izraeliek megelőzték ebben őket. Az izraeli technológia nem a radar megzavarására, hanem az azt működtető számítógép megzavarásán alapszik. A módszer úgy működik, hogy az ellenség számítógép és kommunikációs rendszerébe hatol be, és az ellenség szemein keresztül látják, hogy a radarok mit mutatnak ki. A behatoláskor egy új program foglalja el az ellenség számítógépeit, és átállítja annak működését, annélkül, hogy az ellenség ebből bármit is érzékelne. Ennek következtében egyszerre ketten is nézői egy adatbázisnak, vagy a radarnak, egyrészt a működtető, ebben az esetben a szír katonaság, ugyanakkor vele szinkronban az izraeli légierő is valós időben kap azonnali információkat. Az izraeli fejlesztésű számítógép programot lehet a levegőből is irányítani, sugározni. A program hihetetlen pontossággal feltérképezi az ellenség radar és légivédelmi rendszerét, és eluralkodik rajta észrevétlenül. Vagyis ahelyett, hogy a radar a szíreket szolgálja, az izraeli légierőt segítette útjában a szír atomreaktor megsemmisítése felé. Az amerikai hadsereg is ehhez hasonló számítógépes program fejlesztésén dolgozik. Eddig csak laboratóriumi körülmények között próbálták ki a programot. Az izraeli fejlesztés azonban a szír atomkomplexum megsemmisítésével élesben lett kipróbálva, ezzel bevetésre is alkalmassá tette ezt a fejlesztés a jövő harcmezején. Egyelőre az oroszoknak nincs erre válaszuk, az irániak pedig meglehetősen pánikba estek az izraeli sikeres katonai akció hallatán. Az irániaknak ugyanaz az orosz légvédelmi és radar rendszerük van, mint a szíreknek, mely 2007-ben kiderült, hogy az izraeli légierő 4 vadászgépe könnyedén kijátszotta ezt a légvédelmi típust. Az egyiptomi vezetés a katonai hunta alatt is megpróbálja elsimítani a két rivalizáló fél, a Fatah és a Hamas közötti nézeteltéréseket, és segít közös megegyezésre jutni. A célja az, hogy megteremtse a palesztin-arab egységet. Ez bizony nem könnyű dolog több okból is. A gázai lakosság és a judeai-szamáriai arab lakosság között nincs sok közös nevező. A gázai arabok túlnyomó többsége egyiptomi, illetve Észak-Afrikából bevándorolt arab klánokból tevődik össze. A judeai és szamáriai lakosság viszont főleg Szíriából, Libanonból, Irakból és még távolabbi muszlim országokból vándorolt be az elmúlt 200 év folyamán, különösen a múlt század 20-as, 30-as éveiben. Tehát nincs a gázai és a judeai és szamáriai arab lakosoknak egy közös kulturális, nemzeti, történelmi vagy hagyományokon alapuló emléke, ami összefogná őket. Miután jelenleg is a klán határozza meg az arab ember hovatartozását, így éles különbségek vannak a gázai és a judai, szamáriai arab törzsek között a hagyományok területén, de még a nyelvi dialektusban is. Ezen kívül a Fatah idegen testnek számít a helyi arabok szemében. A Fatah egy külső idegen támogatással behelyezett és a mai napig idegenek által fenntartott uralom, mely nem a helyi arabokból tevődött össze, ellentétben a Hamas és az iszlám dzsihád vezetőségével, akik itt születtek és élnek, nem úgy, mint a Fatah veterán vezetősége. Ezért nincsenek már évek óta parlamenti és elnöki választások a demokratikusnak dicsért Abu Mazen vezette palesztin hatóságban, mert Mazenék joggal tartanak attól, hogy demokratikus választások esetében a Hamas könnyedén megnyerné a választásokat, mint ahogy ez történt a legutolsó választások során, melynek eredményét Abu Mazenék eltörölték. Az egyiptomiak olyan belső megbékélési ajánlatot tettek, miszerint a Fatah és a Hamas rivalizáló felek a két szervezetben megegyezik abban, hogy az 1949-es tűzszüneti határ lesz a palesztin állam ideiglenes határa, és a palesztin arab népnek joga van, joga lesz az Izrael elleni küzdelem, tehát a terror folytatására. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata következik.
Ez a szombat, Shabbat Holamoed Pesach, azaz Pesach félünnepe. Ez szombaton az ünneppel kapcsolatos tóra részt olvassuk a tórából, és nem heti szakaszt. A Tóra rész eleje Isten és Mózes párbeszédéről szól. Mózes, miután elérte Isten bocsánatát az aranyborjú imádásáért, könyörgött hozzá, hogy továbbra is vezesse a népet, vele pedig közölje tulajdonságait. Ember nem láthat, azaz nem érthet engem, szólt az Úr. Végül mégis közölte Mózessel az úgynevezett 13 tulajdonságot, vagy héberül Slosesre Midot, melynek lényege a könyörület gyakorlása. Az ünnephez tartozó részben nem csak Pészakról, hanem mind a három zarándok ünnepről van szó, illetőleg azoknak mezőgazdasági hátteréről. Közben megemlíti a sabbatot, a szombatot is, hogy ezen a napon tilos minden mezőgazdasági munka. Így szól az írás, 6 napon át dolgozzál, és a 7. napon szünetelj a szántástól, aratástól, stb. Pesach nem csak a kivonulás ünnepe, hanem a kalászérés, vagy az Aviv hónapja is. Ezért létezik a zsidó naptárban szökőév, vagyis Adar Bét, hogy az ünnep ne essék őszi vagy téli hónapokra. Tudni, hogy a hold és a nap naptára között 11 nap különbség van. Ezért, ha nem lenne szökő hónap, akkor decemberre is eshetne Pészak, az viszont nem Chodesh Aviv. Sevuot az aratás, Szukot a vetakarítás ünnepe is. Sok szó esik nálunk a vallás és az állam különválasztásáról. Az Egyesült Államokban ez az alkotmány egyik pillére. Nálunk, bármennyire is lenne előnye, sok problémát nem oldana meg. Izrael állama nem csak az itt élők, az itt lakóké, hanem az egész világ zsidóságáé. Itt van mindjárt az első probléma. Ki számít zsidónak, hogy a hazatérés törvénye vonatkozzék reá? Másik probléma, hogy a zsidó vallás nemzeti vallás, ellentétben a keresztény és a muzulmán vallásokkal, melyek nemzet fölöttiek. Három zarándok ünnepünk mindegyike a zsidó nép történetével kapcsolatos, mint az egyiptomi kivonulás, a pusztai vándorlás, vagy népünk különféle háborúi. Ugyanakkor kifejezik az ország mezőgazdasági korszakait. Így méltán tükrözi a zsidó vallás a Mózes 5. könyvében végigvonuló alapeszmét, az örök háromszögöt, Izrael istene, népe és országa közötti változhatatlan kapcsolatot. Most pedig térjünk vissza a jelenlegi Pészak ünnepünk témájához. Említettünk a múltkori előadások során különféle Pészak neveket, úgy mint Pészak Mitzráim, vagyis az egyiptomi Pészak, Pészak Ledorot, a nemzedékek Pészakja. Most talán említünk egy új fogalmat, amit úgy hívnak, hogy Pészak Leatid, a jövő Pészakja. Ez a fogalom a végső megváltás ünnepére utal. Ennek a fogalomnak méltán kifejezője a mai szombatra rendelt profétai szakasz, azaz Haftará. Ezekiél proféta látomása a száraz csontok feltámadásáról. A proféta látomásában óriási kiterjedési területen száraz csontokat lát. Isten megkérdezi tőle, emberfia, vajon életre kelnek ezek a csontok? A kérdés bevezetést jelentett a zsidó nép feltámadásáról szóló jövendőlésnek. Így szól az Úr. Ezek a csontok Izrael egész népét jelentik. Ezért mondd meg népemnek, hogy kinyittam sírjaikat, elhozom őket onnan, és elviszem őket Izrael földjére. Ez a híres profétai szakasz méltó ahhoz a Pészakhoz, amit úgy nevezünk, hogy Pészak Leatid, vagyis a végső megváltás Pészakja. Izrael állama megalakulása 5 évvel ezelőtt úgy hívtuk, hogy Adhaltadi Geulát, vagyis a megváltás kezdetét. A Talmud szerint a végső, a teljes megváltás ugyancsak Nisan hónapra fog esni. És ezért a Nisan hónap nem csak a megváltás kezdetét, hanem a geulás lémát, a teljes megváltást is elhozza majd. A fejezet azzal végződik, hogy a proféta egyesíti Judea és Izrael törzseit. Így szól az írás. Egy néppé teszem őket az országban. Nem lesznek többé két néppé, két királyságát. Megtisztítom őket bűneitől, Istenük leszek, és ők népemmé. Vajha az idei Pészak elhozná számunkra a Pészak Leatidod, azaz az igazi végső megváltást, a zsidó nép egységét és teljes belső és külső békéjét.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséket a fővárosban, Jeruzsálemben 9-14, Tel Avivban és Haifán 14-18, Berséván 12-20, Séláton 17-26 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából.